Isten ígére figyeljünk most közösen, a Nehémiás könyvéből olvasom. Nehémiás könyvének a 13. fejezetéből a 4-től 9-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben eképpen van megírva számunkra Isten ígéje. Ezt megelőzően Eljásib pap, Istenünk háza kamráinak a gondnoka, rokonságba került Tóbiával, és berendezett neki egy nagy kamrát, bár ott azelőtt az adományokat, a tömjént, az edényeket, meg a lévitáknak, az énekeseknek és a kapuőröknek rendelt gabona, must és olaj tizedét és a papoknak felajánlott ajándékokat szokták tartani. Amikor mindez megtörtént, nem voltam Jeruzsálemben, mert Artasasztának, Babilónia királyának a 32. évében a királyhoz mentem. Bizonyos idő múlva szabadságot kértem a királytól. Mihelyt ismét megérkeztem Jeruzsálembe, észrevettem, milyen helytelen dolgot tett Eljásib, Tóbiá érdekében, amikor egy kamrát rendezett be neki az Isten háza udvarában. Ezt én igen rossznak tartottam, ezért kidobattam a kamrából minden holmit, ami Tóbiá házából való volt. Azután megparancsoltam, hogy tisztítsák meg a kamrát, és visszahordattam oda az Isten házához tartozó edényeket, adományokat és tömjént. Az örökkévaló Isten tegye áldottá számunkra az ő igéjét a mi szívünkbe. Jöjjetek, ezért imádkozzunk fennállva. Irgalmas Isten, hozzád készültünk a veled való találkozásra lélekben, és tudtuk, hogy olyan valakihez jövünk, akinek mindenek felett való hatalma van, aki az életünknek is ura, aki nagyon jól ismeri mindazokat a gondolatokat, amelyeket ott a szívünk mélyén hordozunk, tudja nagyon jól a küzdelmeinket, és látja nagyon jól az örömeinket is. Sokszor talán az a félelem is ott van ilyenkor a szívünkben, hogy vajon mit gondolsz rólunk, és mit gondolsz mindarról, amit teszünk, ahogy élünk, vajon talál-e ez a te elképzeléseddel és a te akaratoddal. Így mindig bűnvallással állunk meg, mert mi magunk is érezzük a magunk hiányosságait, és a hiányosságain túl az ellenkezéseket is, hogy nem akarjuk tenni azt, amit te kérsz tőlünk. De megtört lélekkel kell mindig megállnunk és bevallanunk azt, hogy a te gondolatod mindig jó, és mi szoktunk tévedni. És ilyenkor újra rendezzük egy kicsit a lelkünkben azokat az érzéseket, gondolatokat, amelyeket mi magunk már nem tudunk a helyére tenni. Szeretnénk idehozni telléd, és szeretnénk vigasztalást, szeretnénk erőt meríteni, szeretnénk, hogyha az élet csodáját újra megmutatnád nekünk, és nem csak gyönyörködni szeretnénk benne, hanem élni is azt. Kérünk, hogy most is a te igéden keresztül igazgasd helyre eltévedt gondolatainkat, rosszul tett cselekedeteinket, engedd, hogy őszinte bűnbánatot tudjunk tartani, utána azonban tudjuk cselekedni azt, amit te kérsz tőlünk, és abból számunkra élet szülessen. Kérünk, hogy add a te szent lelkedet, hogy mindez ne csak egy emberi erőlködés vagy erőpróba legyen, hanem a te hatalmad alatt meg tudjon valósulni. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére készüljünk így közösen, és közben jelzem, hogy itt elől is vannak még helyek, egy-két hely talán még a karzaton is akad. Az ének alatt nyugodtan előre lehet jönni, vagy ezeket el lehet foglalni. A 294. énekünket keressük, és annak az első versével készüljünk az ige hirdetés és hallgatás szolgálatára. 294. dicséretünk. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. alapigénket olvasom újra Nehémiás könyvéből, a 13. fejezetből, a 7., 8. és 9. versekből. Mielőtt ismét megérkeztem Jeruzsálembe, észrevettem, milyen helytelen dolgot tett Eljásib Tóbiá érdekében, amikor egy kamrát rendezett be neki az Isten háza udvarában. Ezért én ezt igen rossznak tartottam, kidobattam a kamrából minden holmit, ami Tóbiá házából való volt. Azután megparancsoltam, hogy tisztítsák meg a kamrát, és visszahordattam oda az Isten házához tartozó edényeket, adományokat és tömjént. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, az elmúlt hetekben, hol a római levélből, Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből hangzott el egy-egy alapíge és hozzá kapcsolódó igehirdetés. Néhány alkalomban azonban már beleolvastunk így közösen Nehémiás könyvébe is, amelynek időszakáról most nem szeretnék részletes tájékoztatást adni, csak mindenkit emlékeztetek arra, hogy egy olyan időszakban munkálkodó, vezető embernek a könyve ez, aki a fogságból hazatért zsidóságnak az újraszervezésében sokat munkálkodott, amikor visszatértek Jeruzsálem városába, és újraépítették magát a várost körülvevő falat, illetve a városban lévő templomot, akkor ő volt az a nagy volumenű személyiség, aki ezeket a munkálatokat össze tudta fogni a maga határozottságával, fegyelmezettségével. Ő egy kirendelt helytartó volt egyébként, aki időről időre mindig visszatért a birodalomnak a központjába, beszámolt arról, hogy hol tartanak, új egyezkedésekbe kezdett, hogy hogyan lehetne folytatni a megkezdett munkálatokat, és próbálta a szabadságot valahol ott a birodalomnak, abban a tűzfészkében is ki harcolni a saját népe számára. Ebből a könyvből most már az utolsó fejezetnél tartunk, és egy olyan időszakról ad beszámolót, amikor Nehémiás éppen nincs ott a városban, nem tudja felügyelni ezeket a munkákat, az ott folyó életet, és úgy tűnik, hogy ahogy az ő szigorúsága távolabbra került a várostól, mindenki kezdett egy kicsit lazítani. Lélekben is, társadalmi szinten is több mindent megengedtek maguknak az emberek. Voltak dolgok, úgy látszik, amiket ők még nem láttak át. Egyedül ez a vezető ember volt az, aki felelősen tudta irányítani a dolgokat. És kezdett megint az Isten népe megalkuvásokkal berendezkedni, az életét könnyebbé tenni, és ebből sok-sok probléma származott. Egyetlen egy ilyet emeltem fel, noha három is van ebben a fejezetben. Ez az egy, ez látszólag a mai olvasó számára nem egy komoly történet, nem egy olyan történet, amit úgy a helyén tudnánk kezelni, vagy egyáltalán értenénk, hogy miről szól. Egyszerűen arról van szó, hogy van egy ember, egy megbízott pap, Eljásib a neve, akinek az a feladata, hogy az Isten házának különböző helységeiben rendet tartson, azokat felügyelje, az ott folyó munkálatokat igazgassa, ezek már nem felújítási munkálatok, hanem egyszerűen az áldozatokhoz tartozó eszközöknek a beszerzéséről gondolkozzon, azokat raktározza ott, és minden olyan istentiszteleti, használati eszközt a helyén tartson, ami kell az Isten templomában, az Isten szolgálatához. Ennek az embernek egyszer csak az életében adódik egy olyan változás, hogy rokonságba kerül egy másik emberrel. Erről a másik emberről kicsit később szeretnék beszélni. És amikor ez a rokonság megszületik, akkor valami egyesség is születik kettejük között, és azt nem tudjuk, hogy ki a kezdeményező, de az történik, hogy az egyik ilyen kamrát, ami egy nagyobb kamra is volt a többihez képest, úgy gondolta, hogy azt kiüríti, és átadja ennek az embernek, hogy a saját holmiaival töltse fel. Nyilván nem arra a célra kellett neki, hogy egy raktárhelyiséget hozzon ott létre, hanem inkább valamiféle üzletszerűséget akart ő ott elindítani. Ez az Eljási pap, aki ezzel a megbízással volt felruházva, hogy az Isten házának ezt a rendjét őrizze, nem tulajdonított különösebb jelentőséget ennek a cselekedetnek. Hát annyi kamra van itt. És igazából egy kis logikai rendrakással összébb lehet húzni a dolgokat, és összébb lehet pakolni úgy, hogy az egyik akár üresen is maradhat. És ha már üres, akkor már lehetne belőle valami nyerességet is szerezni. És ezt a nyerességet akár félig zsebre is lehet tenni, de legyünk jó indulatúak, vagy vissza lehet forgatni az Isten szent ügyének. Teljesen ártalmatlannak tűnik ez a gondolatmenet, ugyanakkor minden emberi cselekedet mögött ott van egy üzenet. És amikor Nehémiás visszaérkezik, és ezt a helyzetet meglátja, akkor azt mondja, hogy ennek nagyon rossz üzenete van. Ezt nem szabad így hagyni, ezt gyorsan orvosolni kell, vissza kell állítani az eredeti állapotokat. Miért mondja ezt Nehémiás? Mi volt ezzel a baj? Biztos sokan vannak, akik jártak úgy a városba, vagy nem is kell nagyon beljebb menni, itt a környéken is találunk olyat, amikor egy üres kirakat előtt megyünk el, és az van kiadva, hogy bérbeadó, kiadó, eladó, és látjuk ott, hogy ott valami működött korábban, ott volt egy bolt, egy üzlet, egy vállalkozás, de valami miatt ez tönkre ment, vagy pedig nem volt eléggé nyereséges, és a tulajdonos újra ki akarja adni valami nagyobb haszonnal, valami nagyobb nyereséggel. Hát nem ezt mutatja ennek az embernek a cselekedete is? Nem elég hasznos az Isten közelében élni? Nem elég hasznos az, ami az Isten házán belül történik? Nem elég gazdag az, amit az Isten kínál az embernek? Összébb kell húzni egy kicsit ezeket a dolgokat, és teret kell biztosítani valami másnak is, hogy gazdagabb legyen az életem, hogy nyereségesebb legyen az életem? Nagyon sokszor megteszi ezt a mai élő ember is. És igazából emögött egy magatartási forma van. Nyilván, hogy az ember mindig egyről a kettőre szeretne jutni. Mindig egy kicsit szeretné telítettebbnek, örömtelibbnek, hasznosabbnak látni a saját életét, és mindazzal, amiben ő is foglalatoskodik. De itt mit csinál valaki? Kiakaszt a templomra egy táblát, és azt írja ki, hogy kiadó. Hogy befektetőket keresünk. Valaki olyat, aki tud még hozzátenni, hogy nyereségesebb legyen. És ezt nem csak egy templom ajtóra lehet kiakasztani, most közeledünk nagyon erősen a reformáció emléknapjára, oda is sok mindent kifüggesztettek templomokra. Hogy hogyan lehet nyereségesebbé tenni az egész vállalkozást. És aztán volt valaki, aki azt mondta, hogy én ezeket a táblákat leszedem onnan, és kiakasztok 95 pontba valamit, ami arról szól, hogy nem kell nyereségesebbé tenni azt, amit Isten elgondolt az ember számára, mert az úgy önmagában elég is jó, és elég gazdag is. De mi magunk is ilyen táblácskákkal járunk a nyakunkba. Amikor egy-egy emberre ránézünk, csüggett, fáradt, unott ember, a kapcsolataiban nem talál már örömöt, akkor ott van a nyakán egy nagy tábla, hogy gyere, fektesd belém valamit, valami pluszt, hozzá valamit az életembe, mindegy, hogy mi az, csak egy kicsit rázzál fel engem, valami egészen mást szeretnék, mint amivel tele van az életem. És ez, ha van emberek nyakában, mert kimegyünk és látunk koldusokat, és ott van, hogy 4 gyerekem van, és nincs mit enni adjak nekik, akkor úgy az ember úgy elgondolkozik, hogy hogyan juthat ide valaki. De én, aki az Isten mellett élek, miért hordok ilyen táblákat? És lehet, hogy ez így nem látszik, mert nem látványosan van rám írva, de valahol mégiscsak megroppannak a házasságaink, mert rá van írva az arcomra, hogy én nem vagyok boldog benne. És ott a lehetőség a kísértésnek. És miért van az, hogy a gyermekeinkre is rá van valami írva, amit nem mi írtunk rá, és nem akartuk, hogy ráírva legyen az ő életükre, és mégis ott van egy csomó tévedés, ott van egy csomó nyomorúság, amivel küzdünk. Ezek nem jól vannak így. De ezeket valahol azért látják az életünkön, mert kevésnek tartjuk, nem elégségesnek, nem elég bőségesnek, nem elég gazdagnak azt, amit Isten felkínál. Ezért inkább összepakoljuk az Isten holmiait az életünkbe, kisebb, szűkebb helyekre, betesszük egy-egy vasárnapra, betesszük egy-egy alkalomra, betesszük egy-egy ünnepre, ott egy picit feltuningoljuk magunkat lelkileg is, és a többit kiadjuk másnak. Veszélyes üzem ez. És itt szeretnék akkor beszélni a másik emberről. Ki ez a Tóbiá? Ki az, aki rokonságba keveredett ezzel a pappal, akiről nem akarom én ezt feltételezni gonosz szándékkal, de ki tudja, hogy nem szándékosan került rokonságba vele. Itt valami olyasmiről lehet szó, hogy a gyermekeik talán összeházasodtak. És ettől kezdve valahol függenek is egymástól. Tóbiá nevével korábban is találkozunk ebben a könyvben, a Nehémiás könyvében. Ő az az ember, aki amikor megérkeznek és szivárognak haza az Isten népének tagja, és látja az építkezést, akkor először megretten, először neveti őket, utána meg egyre inkább irigykedik rájuk, féltékeny lesz, hiszen ő is egy ilyen helytartó féleség, az ott beköltözött népeknek valamiféle vezetője, és ő az egyik legnagyobb ellenálló, aki azt a tűzi ki célul, hogy az Isten házát itt nem fogják felépíteni. Ezt a várost itt romokba fogják hagyni, és ő fegyverrel és politikai úton és mindenhogy akadályozza ezt az építkezést. Na ez a Tóbiá most egy üzlethelyiséget kap a templomon belül. Eddig ellene küzdöttél. Eddig ő volt a fő ellenség. Az volt a cél, hogy a falakon kívül maradjon. És most pedig egy egyszerű üzlettel, ami úgy látszik, hogy nekem is jó, neki is jó, tehát nem árthatunk vele senkinek, már is benne van a közepébe a dolgoknak. És persze sok mindent lehet mondani, ez még mindig templomon belül van ez az ügy, akkor csak lehet kezelni, akkor csak szent célokat szolgálhat. Hányszor szoktuk mi is ezt mondani, hogy hát a cél szentesíti az eszközt. És korábban olyan dolgokat is megmerünk tenni, amire azt mondtuk, hogy ez így nem jó, ez nem helyes, ez nem az elveim szerint való. Hát Tóbiá már ott van benne a templomban, és nem azért kérte azt a kis kamrácskát, hogy néhány holmiát bepakolja, mert nem volt otthon elég hely a garázsba, vagy a gardrob szekrénybe, hanem azért, mert ő ott üzletelni akar. Majd ha kevés lesz az Isten házában a gabona, adok én nekik jó pénzért az áldozathoz. Majd, hogyha valamire szükség van, akkor én azt felkínálom, és tőlem fogják megvásárolni. Az egész életünkre azt megint újra rá szeretném egy kicsit vetíteni, akkor azért úgy végig lehet gondolni, hogy mennyi minden ott van már bennünk, amire egyszer azt mondtuk, hogy nem. Amit nem akartunk, amit nem így terveztünk, amire volt egy elgondolásom, ahogy elkezdtem az életemet, és sok mindent felsorokoztattam benne, hogy az igaz lesz, hogy én találok egy igaz társat magamnak, hogy én szeretni fogom, és ő is szeretni fog engem, és mindent együtt megharcolunk, és együtt elkezdünk építkezni. És aztán utána az ember azt kezdi érezni, hogy valamit úgy látszik, mégiscsak nem tudtam kiszűrni, mert beszűrődött az életembe, és most azt érzem, hogy ez nem olyan ez a kapcsolat, ezek a munkálatok nem vezetnek sehova, nem tartok ott, ahol tartani szerettem volna. Tóbiá ügyes ember, hát üzletember, ügyesen rávett arra, hogy az Istennek a helye elég, ha kisebb, és oda be lehet tenni más dolgokat, és valahol innentől kezdve aztán elcsúszott a dolog, és sok-sok más területét az életének talán fel lehet sorolni. Hát hányszor gondoljuk magunkba azt, mert úgy nagyon elmondani senkinek nem merném, hogy hát én nem így akartam felnevelni a gyermekeimet. Hát most meg látom, hogy mi van velük. És az örömmel mindig ott van egy kicsit a keserűség is. Valaki az elmúlt héten itt volt a lelkészi hivatalban, és elmondta, hogy meg fog születni az unokám. Erre azt mondtam, nagyszerű dolog. És erre azt mondta, de hát ez a kapcsolat ez nem olyan, hogy ebbe gyereket föl lehetne nevelni. Hát, és akkor már is ott van a nehézség oldala is. Hát ezt valahol helyre kéne tenni. És mindenki most már igyekezne is helyre tenni, és aztán számtalan más példát is lehetne mondani, ahol az ember valamit úgy engedett be az életébe, hogy ez úgyis csak átmeneti, csak éppen kisegít a bajból, aztán jól beleragadt az életembe. Nem olyan régen, a héten kaptunk egy felhívást arról, hogy aláírást gyűjtenek most már Európában azért, hogy a családokban maradjanak a gyermekek. És a család az jelentse egy férfinek és egy nőnek a közösségét, az életközösségét, és ott növekedjenek fel a gyermekeink, mert lassan már ez sem egy elfogadott dolog, hanem már bárki nevelhet gyermeket. Hát sok mindenre az ember azt gondolta, nem veszélyes, és aztán kiderül, hogy mégiscsak az egész életünket úgy hálózza be, hogy örömtelenné teszi, hogy keserűvé teszi. Hát Tóbéjá ügyes üzletember volt. És valahol benne van megszemélyésítve mindaz az ellenség, amely kijátszik bennünket is. És ahogy ki tud játszani minket, keressük már mi is a menekülési útvonalat, és erre érkezik meg Nehémiás újra. Visszatér! Már volt itt, és most visszatér. És ezzel a visszatéréssel helyre is állítja a rendet. Nem titkolt dolog, hogy az Ószövetségnek mindig előkép funkciója van. És Nehémiást nem akarom én Krisztussal egyenértékűvé tenni, de valahol előképe annak, hogy Jézus hányszor jön újból és újból, hogy rendet rakjon ebbe a világba. Eljött egyszer ebbe a világba, és az ő visszaérkezését ígéri, az, amire majd adventben fogunk készülni, már itt van a nyakunkon ez a szép ünnep is, amely pont azt mondja, hogy itt valami nincs a helyén, az Isten kamrája, ami az én lelkemnek a kamrája is egyben, azokat helyre kell tenni. Az egyik szomszédünk mondta azt, hogy hát valami itt a kamrákban nem működik jól. És gondolt arra, hogy igen, egy-két szívbillentyűt itt át kéne műteni, mert valahogy rosszul folynak ott a dolgok belül, nem a helyes irányba. Hát ugyanez kell a lelkünknek is. Az az isteni. És azt az Istenek vissza kell szolgáltatni. És akkor Nehémiás azt mondja, hogy dobjátok ki ezt a csomó holmit innen, nem érdekel, hogy mi a következménye, és pakoljátok vissza azt, ami az isteni. Mert ez az Isten háza, az Isten gazdagságával, az ő áldásaival, és itt senki másnak semmi keresni valója nincsen. Megint csak új szövetségre hadd ugorjunk át. Mindig úgy megdöbbenünk, amikor Jézus bemegy a templomba, sőt, amikor az evangéliumban azt olvassuk, hogy ostort vesz a kezébe, és úgy hajtja ki az árusokat. Nem agyba főbe ver ott mindenkit. De van benne valami szent, feszült indulat, hogy ez így nincs jól. És nem az embert akarja ott megbüntetni benn, hanem azt a rendet akarja helyreállítani, ami az emberi életet is helyre tudja utána állítani. Nem rátok van itt szükség, mondja az árusoknak, hanem Istenre van. Ez az imádság háza, itt őt kell keresni. És ez azóta is valahol számunkra a bennünk élő reformációnak a gondolata, hogy nekünk mindig figyelni kell arra, hogyha valamit ide beengedtünk, ami nem ide való, ami nem az Isten dolgai közé való, akkor azt onnan záros határidőn belül ki kell tenni. Mert az biztos, hogy csak mérgez bennünket. Valahol ennek a régi történetnek én itt találtam meg az aktualitását, ott, ahol Eliásib pap olyan egyszerűnek, olyan kézenfekvőnek lát megoldásokat, és ahol az emberi cselekedet mégis annyi mindent elárul arról, hogy megfogyatkozott benne a hit, megfogyatkozott benne az Istenben való bizalom. És nagyon-nagyon kritikus, vagy nagyon-nagyon veszélyes dolog az, hogy ilyenkor az ember egy táblát akasszon magára, és azt mondja, hogy ki segít rajtam, ha Isten nem segít. De Isten segít, és segíteni is akar, de akkor tere kell legyen. Akkor meg kell legyen az Isten házának, a Szentlélek templomának, az én életemnek az a tere, ahol Isten meg tud szólalni, ahol tud vezetni, ahol tud tanácsolni, és ahol az ő akaratát meg lehet érteni. Elcsendesedve kérjük Istentől imádságban, hogy segítsen bennünket ezeknek a nehéz, néha átláthatatlan helyzeteknek a felismerésére, és adjon olyan bátorságot, mint Nehémiásnak, akik tudnak kivetni az életükből dolgokat azért, hogy az Isten ajándékainak ott a helye megmaradhasson. Amen.